Nehémiás könyve 8-tól a 13. fejezetig. Jeruzsálem falait minden ellenállás ellenére rekordidő alatt 52 nap alatt állították helyre. Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a vízikapu előtt levő téren, és azt mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izraelnek. A 7. hónap első napján tehát odavitte Esdrás papa törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat. Fölolvasta azt a vízikapu előtt levő téren virradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik meg tudták azt érteni. Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet. Az írástudó Esdrás erre a célra készült szószéken állt, mellette pedig jobb felül Matitjá, Semá, Anájá, Uriá, Hilkijá és Maszéjá, bal felül pedig Pedájá, Misáel, Malkijá, Hásum, Hasbaddáná, Zekarjá és Mesullám állt. Esdrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. És amikor Esdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá, ámen, ámen. Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az Úr előtt. Nagyszerű ez a jelenet, amint az emberek összegyűltek, Esdrás feláll egy fapulpitusra, és reggeltől délig olvassa nekik az Úr könyvét. Délkörül pedig áldani kezdte az Urat, mire a nép válaszolt. Ámen, ámen. Az ámen azt jelenti, hogy úgy legyen. A zsidók nagyon odaadóan dicsőítik Istent. Érdekes megfigyelni őket a siratófalnál is. Nem tudom, hogy vajon ez egy tanult viselkedési forma-e, vagy valami, ami belülről fakad, de miközben olvassák az imakönyvüket, állandóan hajlonganak, és egyre hangosabban és gyorsabban olvassák. Péntek esténként a szabad kezdetén a fiatal emberek kijönnek a zsidó iskolákból, és négyesével összefogózkodnak, egymás vállára teszik a kezüket, és énekelve jönnek lefelé az utcákon. Lejönnek a templom nyugati faláig, és ott elkezdenek körbe táncolni és dicsőítő énekeket énekelni az Úrnak, majd visszamennek összefogóckodva az iskolába. A léviták megmagyarázták a népnek a törvényt, miközben a nép a helyén állt. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. És ez itt a kulcsa a dolgoknak, hogy felolvassák és megmagyarázzák a népnek az olvasottak értelmét. A mai egyház egyik legnagyobb szüksége, hogy Isten igéjét olvassák és megmagyarázzák, mégis nagyon kevés helyen teszik ezt. Az Új Testamentumban azt olvassuk, hogy ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. De nagyon nehéz egy ilyen gyülekezetet találni. Az Egyesült Államok különböző részéről folyamatosan kapjuk a leveleket, hogy küldjünk egy tanítót a Calvaryból, mert sok embercsoport van, aki csak egyszerűen az igét akarja hallani és annak tanítását, de nem találnak saját környezetükben egy olyan gyülekezetet, amely ezt teszi. Elég nehéz megérteni, hogy miért van ez így, mert hisz maga az egyház erről kellene szóljon. Felolvasni és megértetni az emberekkel Isten igéjét. Ti nem az én filozófiámat kell elsajátítsátok, sem más emberek filozófiáját, hiszen a filozófiát megtanulhatjátok az egyetemen. Arra van szükségetek, hogy megtanulhassátok, hogy mit jelentett ki Isten az életről, az élet értelméről, a céljáról és a módjáról. Akkor Nehémiás királyi helytartó és az írástudó Esdrás pap meg a léviták, akik magyaráztak a népnek, így szóltak az egész néphez. Az Úrnak a ti isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok és ne sírjatok. Ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Majd ezt mondták nekik. Menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Úrunknak szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. A léviták így csitítgatták az egész népet. Csillapodjatok, mert szent ez a nap, és ne bánkódjatok. Az ige olvasása és magyarázata közben az embereknek lelkiismeret furdalása lett, mert rájöttek, hogy mennyire elbuktak Isten törvényeinek betartását illetően, és ezért sírni kezdtek. Gyönyörű dolog megfigyelni Isten lelkének munkálkodását az emberek szívében, és látni, hogy az Isten igéje mennyire erős és élő, élesebb minden kétélű karnál, és képes a lélek és a szellem közé vágni. A léviták csitítgatták ezeket az embereket, mert azt mondták, hogy ez egy ünnepnap, amikor megújítják Istennel kötött szövetségüket. A visszatérés és a visszaállítás napja ez. Az Úr öröme hatalmas erőt adhat nekünk. Isten szándéka az, hogy életetek örömteli legyen. Ez az ő akarata számotokra. Péter kimondhatatlan örömről és dicsőségről beszél. Jézus pedig azt mondta, hogy örömötök teljes legyen. És mennyire félreismerjük Istent, ha azt hisszük, hogy ő nehéz terheket akar ránk helyezni, hogy csak valahogy végigőröljük az életet, és hogy éppen csak, hogy átérjünk a másik oldalra. Isten nem azt akarja, hogy nehezen bírjuk ki, hanem hogy élvezzük az utat, és hogy az ő öröme erősítsen meg minket. Ekkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, és másoknak is juttassanak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket. Milyen hatalmas öröm kell megtöltse a szíveteket, amikor hazaindultok a gyülekezetből úgy, hogy megértettétek Isten igéjét. Az Új Testamentumban arról olvasunk, hogy terjedt az ige mindenfelé, és nagy öröm volt abban a városban, Isten igéjének megértése nyomán. Másnap azután összegyűltek az egész nép családfői, a papok és a léviták az írástudó Esdrásnál, hogy jól megértsék a törvény szavait. Első nap mindenki összegyűlt, férfiak, asszonyok és azok a gyerekek, akik már megértették az igét és a magyarázatokat. A második napon a vezetőket gyűjtötték össze, hogy őket tanítsák Isten törvényeire. Ekkor megírva találták a törvényben, amelyet az Úr Mózes által adott, hogy a hetedik hónapban levő ünnepen lombsátrakban kell lakniuk Izrael fiainak. Kihirdették és közhírétették minden városban és Jeruzsálemben is, menjetek ki a hegyekbe, és hozzatok olajfa, vadolajfa, mirtusz és pálmaágakat, meg más sűrű lombú faágakat, és készítsetek lombsátrakat, ahogyan megvan írva. Kiment azért az egész nép, ágakat hoztak és lombsátrakat készítettek maguknak, mindenki a háza tetején vagy az udvarán, és az Isten háza udvarán, a vízi kapu téren és az Efraim kapu terén. Lombsátrakat készített tehát a fogságból hazatért egész gyülekezet, és lombsátrakban lakott. Bizony nem tettek így Izrael fiai Józsuénak, Nun fiának az ideje óta egészen eddig. Ez a sátoros ünnep a zsidó naptár hetedik hónapjában volt. Mózes törvénye szerint ezekben a lombokból készített sátrakban kellett lakjanak 7 napon keresztül. Úgy kellett elkészíteni ezeket a sátrakat, hogy a szél keresztül fújhasson rajta, hogy este, amikor lefekszenek, akkor láthassák a csillagokat. Az egésznek az volt a célja, hogy emlékeztesse őket arra, hogy Isten hogyan tartotta meg atyáikat a 40 éves pusztai vándorlás során. Miután beköltöztek az ígéret földjére, házakban kezdtek lakni, és azért, hogy emlékezzenek a vándorlás nehézségeire, ezekben a lombsátrakban kellett éljenek 1 hétig. Ugyanakkor ez az ünnep emlékeztette őket arra is, hogy Isten hűségesen megtartotta az ígéretét, behozta őket arra a földre, amelyet atyuknak, Ábrahámnak ígért. Krisztus idejében is ünnepelték ezt az ünnepet. A templomhegyről naponta jöttek le a papok a silóítóhoz, ahol megtöltötték a víztartóikat vízzel, majd énekelve felmentek a lépcsőkön a templomhegyre. Az emberek összegyűltek dicsőíteni Istent, és amikor a papok felértek a hegyre, akkor kiöntötték a vizet a földre, ami arra emlékeztette őket, hogy Isten miként fakasztott vizet a sziklából a vadonban az atyáiknak. Mindezt 7 napon keresztül minden nap megismételték, és a 8. napon már nem mentek le a tóhoz, nem öntötték ki a vizet, ami azt jelképezte, hogy Isten behozta őket egy olyan földre, ahol van elég víz, ahol nincs már szükség a sziklából fakadó csodára. A Biblia szerint Jézus a sátoros ünnep utolsó napján Jeruzsálemben tartózkodott, és azt kiáltotta, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyon. Ez volt az a nap, amikor nem mentek a papok a silói tóhoz. Jézus a sziklának mondta magát, amiből az élet vize folyik. Mind a mai napig sok tradicionális zsidó lombsátort épít a háza mellé, és kiköltözik egy hétre a lombsátor ünnepe alatt. A zsidók három nagy ünnepe a pászka, a pünkösd és a sátoros ünnep. Mind a három ünnep során a zsidó férfiak el kellett jöjjenek Jeruzsálembe, hogy Isten előtt jelentkezzenek. Nagy ünnep, nagy lakoma volt egy-egy ilyen alkalommal. Mindhárom ünnepnek profétikus jelentése is volt. Ezek közül kettő már beteljesedett. A pászka a megöletett bárányra emlékszik, amelyet azért öltek meg, hogy az elsőszülöttek megmeneküljenek a haláltól. Ez az Isten bárányának előképe volt, aki megöletett, hogy nekünk életet adjon örökre. Ennek fényében nagyon jelentős volt, hogy Jézust a pászka alatt feszítették keresztre, hogy beteljesítse ennek az ünnepnek a profétikus jelentését. A pünkösd az első gyümölcsök ünnepe volt. 50 nappal a pászka ünnepe után kimentek az emberek a mezőre, levágták a gabonát a földjeik négy sarkából, kévébe kötötték, és Istennek áldozták, és azt mondták neki. Uram, itt van a betakarítás első gyümölcse, ezt neked adjuk. Ezért volt nagy jelentősége annak, ami Jézus mennybe menetele után történt. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Ezek után 3000 lélek csatlakozott a gyülekezethez, és ezek voltak Isten dicsőséges aratásának első gyümölcsei az egyházban, Jézus Krisztus mennyasszonyában. A sátoros ünnep kettős jelentőségű. Emlékeztet a 40 éves vándorlásra, és arra, hogy Isten megtartotta az ígéretét, és behozta őket az ígéret földjére. Ez a világ egy hosszú pusztai vándorláson vesz részt, és Isten meg fogja tartani az ígéretét. Péter ezt mondja. Az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amit a teremtés kezdetétől fogva van. Szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és a víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Ez a világ hosszú vándorúton vesz részt, de hamarosan Isten dicsőséges jelenlétébe fogunk kerülni, a megígért királyság és a megígért kor elkerülhetetlenül el fog jönni. Meg vagyok győződve, hogy amikor Jézus eljön, hogy megalapítsa az 1000 éves királyságot, akkor ezt a sátoros ünnep alatt fogja megtenni, hogy ezáltal beteljesítse a harmadik nagy zsidó ünnep értelmét. Ezért én úgy gondolom, hogy Jézus október hónapban fog visszatérni a földre, de előtte legalább 7 évnek kell eltelnie, mert ennek a 7 éves időszaknak be kell teljesednie Izrael nemzetén. Nap-nap után olvasták az Isten törvénykönyvét az első naptól az utolsó napig. 7 napig ünnepeltek, a 8. napon pedig előírás szerint záró ünnep volt. Ennek a hónapnak a 24. napján összegyűltek Izrael fiai, és böjtöltek, zsákba öltöztek, és port hintettek magukra. Az Izrael utódai közül valók elkülönültek minden idegentől, azután előállva vallást tettek vétkeikről és őseik bűneiről. A helyükön állva nap negyed részén át olvasták Istenüknek az Úrnak a törvénykönyvét, a negyed részén át pedig vallást tettek, és leborultak Istenük az Úr előtt. Érdekes, hogy mennyire kezdünk izegni, mozogni egy fél óra után, még ezekben a kényelmes székekben is. ezek az emberek pedig fél napon keresztül álltak. Azután fölállt a léviták emelvényére Jészuá, Báni és Kadmiel, Sebánya, Bunni és Szerebja, Báni és Kenáni, és hangos szóval kiáltottak Istenükhöz az Úrhoz. Majd ezt mondták a léviták. Jöjjetek, áldjátok isteneteket az Urat örökkön örökké. Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dícséretnél. Uram, te vagy egyedül. Te alkottad az eget és az egek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket és mindent, ami bennük van. Te adsz életet mindnyájunknak. Előtted borul le az ég serege. Pál ezt írta a Kolosszébeliekhez írt levelében Jézusról. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reánézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Az egész univerzum Jézus által tartatik össze. Az elektromosság törvénye szerint az azonos töltésű részecskék taszítják, különböző töltésű részecskék pedig vonzzák egymást. Próbáljátok csak két mágnes pozitív oldalát egymáshoz illeszteni. Nem fog sikerülni. Hatalmas taszító erő rejtőzködik a pozitív töltésű protonokban. Ha volna egy evőkanal a tele protonokkal az északi sarkon, és egy evőkanál proton a déli sarkon, akkor olyan hatalmas taszító erő jönne létre a két sarok között a 12.000 kilométernyi távolság ellenére is, hogy 3.000 tonnányi erőkifejtésre volna szükség, hogy ezek a protonok megmaradjanak a sarkokon. Tudjuk, hogy az atom atommagjában pozitív töltésű részecskék vannak egyben tartva. De hogyan lehetséges ez? A tudósok ezt nukleáris ragasztónak nevezték el. Ugyanakkor felfedezték, hogy az atommagot fel lehet bontani, ha lassan mozgó neutronokkal bombázzák, és akkor ezek a pozitív töltésű részecskék a tulajdonságuknak megfelelően taszítani kezdik egymást, és így jön létre az atomrobbanás. Hatalmas robbanás következik be annak következtében, hogy a pozitív töltésű atomok a valós tulajdonságaiknak megfelelően viselkednek. Ha ekkora erőt lehet felszabadítani, akkor ez azt jelenti, hogy legalább ekkora erőre van szükség ahhoz is, hogy ezt állandóan egybetartsa valami a protonok saját tulajdonságai ellenére. Ha az egész anyagi világ a benne levő természetes törvényeknek megfelelően reagálna, és a benne levő pozitív atomok elkezdenék egymást taszítani, abban a pillanatban az egész világ egy pillanat alatt felrobbanna. De van egy erő, amely az egészet összetartja. Csak gondoljatok bele, hogy mekkora erő szükséges ahhoz, hogy ezt az egész világegyetemet fenntartsa. A hiroshimai atombomba fúziós magja körülbelül egy 1 forintos nagyságú anyag volt, és mégis milyen hihetetlenül hatalmas pusztítást végzett az a néhány atommag, amikor a tulajdonságának megfelelően reagálhatott. Mekkora erő lehet ezeket összetartani? A léviták felismerték ezt az erőt, Pál pedig azt mondja, hogy Jézus tartja össze az egészet. Francis Schaeffer azt mondta, hogy eljött az idő, amikor már nem mondhatjuk csak úgy egyszerűen, hogy Isten tette ezt vagy azt, mivel nagyon sok Isten változat létezik az emberek fejében. Ha kimondjuk az Isten szót, akkor az emberek ezekre az általuk elképzelt Isten változatokra gondolnak, amelyek teljesen ellentétesek lehetnek a te Istenről hitt gondolataiddal. Lehet, hogy valaki rózsát szagolgat, és azt mondja, hogy ez a rózsa az Isten. Amikor kimondjuk az Isten szót, akkor ő erre a rózsára fog gondolni. Ezért meg kell határozzuk Istent, aki az ég és a föld teremtője. Abban az időben is sok Istent imádtak. Baált, Moleket, Mammont, és ezért aztán világosan meghatározták, hogy ki az az élő Isten, akit ők imádnak. Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. Uram, te vagy egyedül. Te alkottad az eget, az egek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket és mindent, ami bennük van. Te adsz életet mindnyájunknak. Előtted borul le az ég serege. Ezelőtt olvasták el Mózes könyveit, a teremtést, és ahogy ott le van írva, imájukban is kijelentették, hogy Isten alkotta a mennyet és a földet, az egész univerzumot és mindent, ami benne van. Az apostolok cselekedetének 4. fejezetében, amikor a zsidó vezetők megtiltották az apostoloknak, hogy Jézus nevében beszéljenek, akkor Péter és János elmondták a többi híveknek, hogy mit is mondtak nekik a Sanhedrin előtt. Ezután a következőképpen kezdtek imádkozni. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Lehet, hogy emlékeztek a Nehémiás könyvében olvasható imára, ahol hasonlóan kezdődött az imájuk. Te vagy, Uram, az Isten, aki kiválasztottad Ábrámot, kihoztad Ur-Kasdimból, és az Ábrahám nevet adtad neki. A szívét hozzád hűnek találtad, és szövetséget kötöttél vele, hogy odaadod neki a kánaániak, a hettiták, emóriak, periziek, jebúsziak és girgásziak földjét, odaadod az ő utódainak. Meg is tartottad ígéretedet, mert igaz vagy. Megláttad őseink nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottad kiáltásukat a vörös tengernél. Jeleket és csodákat tettél a fáraó előtt, összes szolgája előtt, és országának egész népe előtt, mert tudtad, hogy gőgösen bántak velük. Olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is megvan. A tengert ketté választottad előttük, úgyhogy a szárazon vonultak át a tenger közepén. Üldözőiket úgy dobtad az örvénybe, mint követ a hatalmas vizekbe. Ez eléggé háttérbe szorítja azt az elméletet, amely szerint ez a víz egy sekély folyócska volt, amint néhány szkeptikus hazugállítja ezt. Felhőoszlopban vezetted őket nappal és tűzoszlopban éjjel, hogy megvilágítsd nekik az utat, amelyen járnak. Majd alászálltál a Sínai hegyre, és beszéltél velük az égből. Adtál nekik helyes törvényeket, igaz tanításokat, jó rendelkezéseket és parancsolatokat. Megismertetted velük a szent nyugalom napodat, és parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényt adtál nekik szolgád Mózes által. Az égből adtál nekik kenyeret, amikor éheztek, és a kősziklából fakasztottál vizet, amikor szomjaztak. Azt mondtad nekik, hogy menjenek be és vegyék birtokba azt a földet, amelyet esküre emelt kézzel ígértél oda nekik. Eddig Isten hűségéről szóltak, most pedig a saját hibáikról kezdenek imádkozni. A mi őseink azonban gőgösek voltak, nyakaskodtak és nem hallgattak parancsolataidra. A hiba mindig a mi oldalunkon van, pedig sokszor Istent akarjuk okolni. Nem akartak engedelmeskedni, nem emlékeztek csodáidra, amelyeket velük tettél, hanem nyakaskodtak, és makacságukban arra adták a fejüket, hogy visszatérnek a szolgaságba. De te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed és nagy a szereteted, ezért nem hagytad el őket. Vannak olyanok, akik azt állítják, hogy az Ótestamentum istene a harag és az ítélkezés istene, ezért nem tudnak hinni benne, és ezért csak az Új Testamentum istenében hisznek. Úgy tesznek, mintha két Isten létezne a Bibliában, de ez nem igaz. Az Ószövetségben is láthatjuk, hogy Isten kegyelmes és kész a megbocsátásra. Irgalmas, lassú a haragra, nagy szeretete van és nem hagy el. Mennyire irgalmas és kegyelmes az Isten, és mennyire megbocsátó. Pedig még borjúszobrot is készítettek maguknak, és ezt mondták. Ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból. Ilyen gyalázatos dolgot követtek el. De te nagy irgalmadban nem hagytad őket el a pusztában. Nem távozott el tőlük a felhőoszlop nappal, hogy vezesse őket az úton, sem a tűzoszlop éjjel, hogy világítson nekik az úton, amelyen jártak. Jóságos lelkedet adtad, hogy értelmessé tegye őket. Nem vontad meg szájuktól mannádat, és adtál nekik vizet, amikor szomjaztak. Milyen jó hozzánk Isten annak ellenére, hogy mi gyakran elbukunk, gyakran megkeményítjük a szívünket, ő mégis mindig türelmes, kegyelmes és szerető módon közelít hozzánk, és mindezek ellenére nem tagadja meg a népét, annak ellenére, hogy azok gyakran hátat fordítanak neki. 40 éven át gondoskodtál róluk a pusztában, nem nélkülöztek, ruháikat nem nyűtték el, és lábuk nem dagadt meg. Országokat és népeket adtál nekik, és határaikat nekik juttattad. Birtokba vették Szihon országát, Hezbon királyának az országát, és Ógnak Bászán királyának az országát. Fiaikat pedig megszokasítottad, annyian lettek, mint az ég csillagai. És bevitted őket arra a földre, amelyről azt ígérted őseiknek, hogy bemennek oda, és birtokba veszik azt. Fiaik be is vonultak, és birtokba vették azt a földet. Megaláztad előttük az ország lakóit, a kánaániakat, és kezükbe adtad őket királyaikkal, és az ország népével együtt, hogy tetszésük szerint bánjanak velük. Elfoglalták a megerősített városokat és a kövér földeket. Birtokba vették a házakat, tele minden jóval. A kőbe vágott kutakat, a szőlőket, az olajfás kerteket és a sok gyümölcsfát. Ettek, jól laktak és meghíztak. Dúskáltak bőséges ajándékaidban. Ők azonban engedetlenné váltak és föllázadtak ellened, törvényednek hátat fordítottak, prófétáidat meggyilkolták, mert intették és hozzád akarták téríteni őket. Ilyen gyalázatos dolgot követtek el. Ezért ellenségeik kezébe adtad őket, hogy szorongassák őket. De szorult helyzetükben hozzád kiáltottak, és te meghallgattad őket az égből. Nagy irgalmaddal szabadítókat adtál nekik, akik kiszabadították őket ellenségeik kezéből. De mihelyt nyugalmuk lett, ismét gonoszságot követtek el veled szemben, ezért újból átengedted őket ellenségeiknek, hogy uralkodjanak rajtuk. Majd újból kiáltottak hozzád, és te meghallgattad őket az égből, és irgalmaddal sokszor megmentetted őket. Milyen pontos leírás ez Izrael népének történelméről. Intetted és törvényedhez akartad téríteni őket, de ők gőgösek voltak, és nem hallgattak parancsolataidra, hanem vétkeztek törvényeid ellen. Pedig ha az ember teljesíti azokat, él általuk. Pártütően hátat fordítottak, nyakaskodtak, és nem engedelmeskedtek. Te mégis sok esztendőn át türelmes voltál irántuk, és lelkeddel, prófétáid által intetted őket, de ők nem figyeltek. Ezért más országok népeinek a kezébe adtad őket. Nagy irgalmaddal mégsem semmisítetted meg, és nem hagytad el őket, mert kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Nagyon tetszik nekem ez az erőteljes imádság. Most azért, Istenünk, te nagy, erős és félelmetes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetséget. Ne tarts csekészségnek azt a sok nyomorúságot, amely utolért bennünket, királyainkat, vezetőinket, papjainkat, prófétáinkat, őseinket és egész népedet az asszír királyok idejétől a mai napig. Te igaz vagy mindazok ellenére, ami bennünket ért, mert te híven bántál velünk, mi pedig hitszegők voltunk. Ez egy nagyon fontos beismerés. Vannak olyanok, akik manapság állandóan megkérdőjelezik Isten igazságosságát. Hogy lehet, hogy a szeretet Istene ezt megengedi? Hogyan küldhet a szeretet Istene egy embert a pokolra? De hadd mondjam el, hogy Isten teljes mértékben igazságos. Na jó, de mi van azzal a szegény afrikaival, aki sohasem hallott Jézus Krisztusról és meghalt? Mi fog vele történni? Isten igazságos lesz vele. Jobb lenne, ha nem érte aggódnál, hanem magad miatt. Magad miatt kellene aggódjál, mert te ismered őt. És Isten vele is igazságos lesz, ha nem ismeri Jézust. Te igaz vagy mindazok ellenére, ami bennünket ért, mert te híven bántál velünk, mi pedig hitszegők voltunk. Hiszen királyaink, vezetőink, papjaink és őseink nem teljesítették törvényedet, és nem figyeltek parancsolataidra és intelmeidre, amelyekkel intetted őket. És bár országukban sok jó téteményt adtál nekik, tágas és kövérfölddel ajándékoztad meg őket, mégsem szolgáltak téged, és nem tértek meg gonosz cselekedeteikből. És most mi szolgák vagyunk. Éppen azon a földön, amelyeket őseinknek adtál, hogy egyék annak a gyümölcsét és javait, azon vagyunk szolgák. Termése azokat a királyokat gazdagítja, akiket fölénk helyeztél vétkeink miatt, és ők tetszésük szerint uralkodnak rajtunk és állatainkon. Mi pedig nagy nyomorúságban vagyunk. Mindezek alapján írásbeli megállapodást készítettünk, amelyet pecséttel láttak el vezetőink, lévitáink és papjaink. Ők itt megújították szövetségüket Istennel, ami egy nagyszerű ötlet és egy igazán jó cél. A továbbiakban felsorolják azoknak a neveit, akik megújították a szövetséget Nehémiással az élen. A 29. verstől pedig ezt olvassuk. A nép többi része, A papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek, a templomszolgák és mindazok, akik a tartományok népeitől elkülönültek, az Isten törvényéhez csatlakoztak, feleségeikkel, fiaikkal és lányaikkal együtt, mindenki, aki csak éretteszű volt. Csatlakozva tehát előkelő honfitársainkhoz, átok alatt esküdtettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten adott szolgája Mózes által, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az Úrnak minden parancsolatát, végzését és rendelkezését. Nem adjuk leányainkat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő leányaikat nem vesszük feleségül fiainknak. Ha az ország lakossága árut vagy bármely gabonát hoz be eladása a nyugalom napján, nem vásárolunk tőlük a nyugalom napján vagy más ünnepnapokon. A 7. évben bevetetlenül hagyjuk a földet, és elengedünk minden tartozást. Betartják tehát a szabad év törvényét, amely Mózes törvényében le van írva. Megadják a földnek a 7. év nyugalmát, amelynek mellőzése miatt 70 évig voltak a babiloni fogságban, és elengednek minden tartozást. Kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként egyharmad sekelt adunk Istenünk házának a szolgálatára. A sorba rakott kenyerekre, az állandó ételáldozatokra és az állandó égő áldozatokra a nyugalom napján, újholdkor, a megszabott ünnepeken, továbbá a szent adományokra és a vétek áldozatokra, hogy engesztelést szerezzenek Izraelnek és minden munkára Istenünk házánál. Mi, papok, léviták és a nép sorsot vetettünk, hogy az áldozathoz szükséges fát családonként behordjuk Istenünk házába évről évre a megszabott időben, hogy égjen a tűz Istenünknek az Úrnak az oltárán, ahogyan az elő van írva a törvényben. Bevisszük földünknek első termését és mindenféle gyümölcsfának az első termését évről évre az Úr házába. Elsőszülött fiainkkal és állatainkkal is úgy járunk el, ahogyan elő van az írva a törvényben. Marháink és juhaink elsőszülötteit bevisszük Istenünk házába a papoknak, akik szolgálatot végeznek Istenünk házában. Kenyértésztánknak, mindenféle gyümölcsfánknak, a mustnak és olajnak a legjavát felajánljuk, és bevisszük Istenünk házának a kamráiba a papoknak, földünkről a tizedet pedig a lévitáknak. És a lévitáknak kell beszedniük a tizedet minden földművelő városban. Egy ároni pap legyen a lévitákkal, amikor a léviták beszedik a tizedet. A léviták pedig vigyék be a tizednek a tizedét Istenünk házába, a kincstár kamráiba. Ezekbe a kamrákba kell bevinniük Izrael fiainak és Lévi fiainak a felajánlott gabonát, mustot és olajat, mert ott vannak a szentedények meg a szolgálatot végző papok, a kapuőrök és az énekesek. Mindezek meg voltak írva a törvényben, és most ismét megfogadják mindezt Isten előtt, hisz szívük óhaja szerint ismét Istennel szeretnének járni, és őt akarják szolgálni. A nép vezetői Jeruzsálemben telepedtek le. A nép többi részére pedig sorsot vetettek azért, hogy minden 10 ember közül egy Jeruzsálembe költözzék, és a szent városban lakjék, a többi 9 pedig maradjon a maga városában. A visszatelepülésükkor egy igen nagy területet kellett belakjanak, és csak körülbelül 50 000 voltak, ezért eldöntötték, hogy körülbelül 5 000 fognak Jeruzsálemben lakni. A főváros és környéke nem volt a legjobb a megművelésre szánt föld tekintetében. A Hebron és Betlehem felé eső részek sokkal jobb megélhetést biztosítottak, ezért sorsot vetettek arra, hogy ki hová költözzön. A továbbiakban olvashatjuk azoknak a családoknak a névsorát, akik Jeruzsálemben maradtak, majd pedig a 20. verstől kezdve azokét, akik a további területekre költöztek. A 12. fejezetben az akkor szolgáló papok és léviták névsorát és származási táblázatait olvashatjuk, a 10. és a 21. versek között, majd a vezetőik névsorát is olvashatjuk. A 27. verstől pedig ezt olvassuk. Jeruzsálem falának a felavatásakor mindenütt fölkeresték a lévitákat, és elvitték őket Jeruzsálembe, hogy tartsák meg a felavatást, és örvendezzenek hálaadással, énekléssel, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal. Nagy ünnepléssel és lakomával ünnepelték a falak felavatását. Össze is gyűltek az énekesek Jeruzsálem egész környékéről, a netófaiak falvaiból, Bét Gilgából, Geba és Azmávét vidékéről, mert az énekesek Jeruzsálem körül építettek maguknak falvakat. és miután a papok meg a léviták megtisztították magukat, megtisztították a népet, a kapukat és a falat is. Azután felküldtem Júda vezető embereit a fal tetejére, és felállítottam két nagy hálaadó énekkart és menetet. A 43. verstől olvassuk, azon a napon nagy véres áldozatokat mutattak be, és örültek, mert az Isten nagy örömöt szerzett nekik. Még az asszonyok és gyermekek is örültek. Messzire elhaladszott, hogy mennyire örülnek Jeruzsálemben. Azon a napon felügyelőket állítottak a kincsek, a felajánlások, az első termés és a tizedek raktárai élére, amelyekben összegyűjtötték a papoknak és a lévitáknak járó törvényes részt a városok mezőiről, mert örültek a júdaiak, hogy szolgálatba álltak a papok és a léviták. Ezek vigyáztak az Isten tisztelet rendjére és a tisztaság rendjére, ugyanígy az énekesek és a kapuőrök is, Dávid és fiának, Salamonnak a parancsa szerint. Mert igen régóta, Dávid és Ászáf idejétől fogva voltak az énekeseknek vezetői, és voltak Isten dicsérő és hálaadó énekek. Zerubábel idejében és Nehémiás idejében egész Izrael megadta az énekeseknek és a kapuőröknek napról napra járó részt. A szent adományokat átadták a lévitáknak, a léviták pedig átadták a szent adományokat Áron fiainak. Az egyik napon olvastak Mózes törvényéből a nép előtt, és azt találták benne megírva, hogy az ammóniak és a moábiak sohasem tartozhatnak az Isten gyülekezetéhez, mert nem mentek Izrael fiai elé kenyérrel és vízzel, hanem fölbérelték ellenük Bálámot, hogy átkozza meg őket. De Istenünk áldásra fordította az átkot. Amikor meghallották ezt a törvényt, kizártak Izraelből minden keverék népet. Miközben olvassák Isten törvényeit, folyamatosan új dolgokat fedeznek fel benne, és így jöttek rá arra is, hogy egy moábi vagy egy ammóni nem tartozhat Isten gyülekezetéhez, mert amikor Egyiptomból az ígéret földje felé vonultak, akkor ezek nem engedték át őket a földjükön, majd Bálám király felbérelte Bálákot, hogy megátkozza őket. Ezt megelőzően Eljási pap, Istenünk háza kamráinak a gondnoka, rokonságba került Tobijával. Korábban Tobijá sok fejfájást okozott nekik, amikor a falakat fel akarták építeni, és lám a pap ennek a barátja volt. És berendezett neki egy nagy kamrát, bár ott azelőtt az adományokat, a tömjént és az edényeket, meg a lévitáknak, az énekeseknek és a kapuőröknek rendelt gabona, must és olaj tizedét, és a papoknak felajánlott ajándékokat szokták tartani. Annak ellenére, hogy ez a fickó ennyi bosszúságot okozott nekik, mégis a főpap egy helyet készített neki, hogy a templomban lakhasson. Amikor mindez történt, nem voltam Jeruzsálemben, mert Artasasztának, Babilónia királynak a 32. évében a királyhoz mentem. Bizonyos idő múlva szabadságot kértem a királytól. Mihelyt megérkeztem Jeruzsálembe, észrevettem, milyen helytelen dolgot tett Eljásib Tobijá érdekében, amikor egy kamrát rendezett be neki az Istenháza udvarában. Ezt én igen rossznak tartottam, ezért kidobattam a kamrából minden holmit, ami a Tobijá házából való volt. Azután megparancsoltam, hogy tisztítsák meg a kamrát, és visszahordattam oda az Istenházához tartozó edényeket, adományokat és tömjént. Megtudtam azt is, hogy a lévitáknak járó részt nem adták meg, és ezért a szolgálatra kötelezett léviták és énekesek elszögdöstek a maguk mezeire. Nem is olyan régen olvasták fel a törvényeket, és szövetséget kötöttek, hogy Istent fogják szolgálni, tizedet adnak a templomnak, és be fogják tartani a törvényeket. És nem volt sok időre szükség ahhoz, hogy eltérjenek a fogadalmuktól. Milyen gyorsan el tudunk mi is térni Istennek adott ígéreteinktől, és milyen gyorsan megtörjük a vele kötött szövetségünket. Pedig a fogadalmainkat őszintén kötöttük. Hány és hány fogadalmamat szegtem meg én is. Amikor gyermek voltam, mindig jobb akartam lenni, a megfelelő dolgokat akartam tenni, és ezért aztán megfogadtam Istennek, hogy minden nap imádkozok a héten, mindent érte teszek ezen a héten, csak őt akarom szolgálni, de aztán ez nem így történt. A következő vasárnap annyira nagy bűntudatom volt, hogy ismét üdvösségi fogadalmat kellett tegyek, és ismét megfogadtam, hogy ezen a héten aztán őt fogom szolgálni. És ezt őszintén gondoltam. Jézus azt mondta Péternek, hogy a lélek kész. És én is így voltam ezzel. A lelkemmel Istent akartam szolgálni, de a testem erőtlen volt. Akartam a jó dolgot cselekedni, de véghez vinni már nem tudtam. A szívemmel az Urat szolgáltam, de a testem máshol volt. Nagyon sok fogadalmat tettem, mint Izrael gyermekei. Én minden nyári táborban aláírtam egy szövetséget vele. Soha nem fogok inni, cigizni, és győztes életet fogok élni vele. Ott álltam a tábortűz mellett, folytak a könnyeim, és fogadkoztam, hogy Istenem, ebben az évben téged foglak szolgálni. Az akarat, a vágy ott volt, de a probléma a hogyanban volt. És mennyire hálás vagyok Istennek azért a napért, amikor rájöttem, hogy Isten áldásai nem függnek az én ígéreteim megtartásától, hanem csak azért kapom mindezeket az áldásokat, mert ő egy kegyelmes Isten. Ekkor kezdtem megtapasztalni az ő munkáját az életemben, az ő kegyelmét és az ő irgalmát. Ne fogadkozzatok többet, mert rájöttem arra, hogy az Istennek tett ígéretek nem az ő útjaiban való hitünket erősítik, hanem a saját erőfeszítéseinkbe vetett hitet. Minden fogadalmam valamiféleképpen a saját testemben vetett hitet nyilatkoztatta ki. Istenem, én ezt és ezt fogom tenni, érted? És így is gondoltam, de a testem gyenge volt, és tudom, hogy a testemben semmi jó sem lakozik. Ezért nem kérdőjelezem meg ezeknek az embereknek sem az őszintességét, amikor aláírták a szövetséget, de Nehémiás már azt látja, hogy az emberek visszatértek a régi életükhöz, így a léviták el kellett menjenek dolgozni a mezőkre, hogy megélhessenek. Így aztán megszűntek a templomi dicsőítések. Ezért megszittam az előjárókat, és ezt mondtam. Miért ilyen elhagyatott az Isten háza? Azután összegyűjtöttem, és helyükre állítottam őket. Az egész Júda pedig beszolgáltatta a raktárakba a gabonának, a mustnak és az olajnak a tizedét. A raktárak felügyelőjévé kineveztem Selemjápapot, Cádok írástudót és a léviták közül pedig Pedáját, melléjük pedig Hánánt, Zakkur fiát, Matanya unokáját, mivel őket megbízhatónak tartották. Nekik kellett kiosztaniuk szolgatársaik járandóságát. Ezért emlékezz meg rólam, Istenem, és ne töröld ki könyvedből hűséges tetteimet, amelyeket Istenem házáért és az ottani teendőkért vittem véghez. Ebben az időben azt láttam Júdában, hogy a nyugalom napján szőlőt taposnak, gabonát hordanak, a szamarakra terhet raknak, és bort, szőlőt, fügét és mindenféle terhet hordanak Jeruzsálemben a nyugalom napján. Ezért figyelmeztettem őket, hogy ezen a napon ne áruljanak eleséget. Tírusziak is voltak ott, akik halat és mindenféle árut hoztak, és a nyugalom napján árusították a júdaiaknak Jeruzsálemben. Korábban megfogadták, hogy semmivel sem fognak kereskedni szombatnapon Jeruzsálemben, de megszegték ezt is. Ezért megszittem a júdai nemeseket, és ezt mondtam nekik. Miért követtetek el ilyen gonoszságot, hogy megszentségtelenítitek a nyugalom napját? Hiszen ugyanezt követték el őseitek, ezért hozta ránk és városunkra Istenünk ezt a sok bajt. Ti pedig még növelitek Isten haragját Izrael ellen azzal, hogy megszentségtelenítitek a nyugalom napját. Amikor a nyugalom napja előestén árnyék borult Jeruzsálem kapuira, megparancsoltam, hogy zárják be az ajtószárnyakat. Azt is megparancsoltam, hogy ne nyissák ki azokat, amíg el nem múlt a nyugalom napja. Néhány legényemet a kapukhoz állítottam, hogy ne jusson be semmiféle teher a nyugalom napján. Nehémiás elejét vette a dolgoknak, és bezáratta a kapukat a szombat kezdete előtt. Érdekes, hogy a zsidók már péntek 2 óra körül kezdik bezárni a boltjaikat. Mire a nap lemegy, a családok mind összegyűlnek az otthonokba, az anya imádkozik, és meggyújtja a szabad gyertyát, és elkezdődik a szabad dicsőítése. Jeruzsálem környékén még ma is sok helyen be akarják tartani a szombatra vonatkozó nyugalmat, és nem engedik, hogy autóval behajtsanak a környékre, ezért még Jeruzsálemben is vannak olyan utcák, amelyeket elbarikádoznak, hogy ne lehessen oda behajtani. Vannak olyan fiúk, akik kővel dobálják az arra járó autókat annak ellenére, hogy ez is a szombat megszegése, mert nem lehet munkát végezni ezen a napon, és a kődobálás is ennek számít. Nehémiás kényszerrel tartotta be a szombatot. Ezért a kereskedők és a különféle áruk árusai egyszer-kétszer Jeruzsálemen kívül háltak. Ekkor figyelmeztettem őket, és ezt mondtam nekik. Miért háltok a várfal előtt? Ha még egyszer egy ilyet tesztek, megbüntetlek benneteket. Attól fogva nem jöttek a nyugalom napján. Azután megparancsoltam a lévitáknak, hogy tisztítsák meg magukat, jöjjenek el és őrizzék a kapukat, hogy az emberek megszenteljék a nyugalom napját. Ezért is emlékezz meg rólam, Istenem, és légy kegyelmes hozzám, nagy szereteted szerint. Ugyanabban az időben láttam olyan júdaiakat, akik asdódi, ammóni és moábi nőket vettek feleségül, és gyermekeik fele asdódi nyelven beszélt. Júdai nyelven már nem is tudtak, hanem valamelyik más nép nyelvén beszéltek. Ezért cittam és átkoztam őket, sőt egyeseket megvertem és megtépáztam. Majd megeskedtem őket az Istenre, hogy nem adják leányaikat azoknak a fiaihoz, és nem veszik el azoknak a leányait sem fiaiknak, sem maguknak. Korábban ezt is megfogadták, de most mégis megtették ezt, ezért átkot hoztak saját fejükre. Hiszen ugyanígy vétkezett Salamon Izrael királya is. Pedig nem sok népnek volt olyan királya, mint ő. Isten szerette őt, és egész Izrael királyává tette, de még őt is vétekbe vitték az idegen nők. És van ebben valami. A példabeszédekben Salamon sokat írt arról a bizonyos asszonyról, aki kérkedik a nyelvével, kacsint a szemével, és hívja a gyanútlant a házába. Salamon figyelmeztet, hogy ne menj a házába, mert az a pokol kapuja, és sok erős embert tönkretesz. Személyes tapasztalatból beszélt, hiszen akármennyire is bölcs volt, és bármennyire is megáldotta Isten, mégis az ő bukását is idegen nők okozták. Nehémiás is erre emlékezteti az embereket. Mégis azt kell rólatok hallanunk, hogy ilyen nagy gonoszságot követtek el? Hűtlenek lettetek Istenünkhöz, mert idegen nőket vettetek feleségül. Eljasib főpap fiának, Jojadának az egyik fia a horoni Számballát veje volt, ezért elkergettem őt magam mellől. Tobiá volt az egyik, és Számballát a másik vezető, akik keresztbe tettek Nehémiásznak, amikor a falakat kezdték építeni. Emlékezz rá, Istenem, hogy mennyire beszennyezték a papi tisztséget és a lévita papsággal kötött szövetséget. Így tisztítottam meg őket minden idegen dologtól. Megállapítottam a papok és a léviták feladatait, mindenkinek a maga munkáját, és azt, hogy meghatározott időben hozzák be a fát, meg az első termést. Tartsd emlékezetben, Istenem, mindezt az én javamra. Ez volt Nehémiás története, aki nagyszerű és tisztességes ember volt, és nagyon tetszik nekem az ő hozzáállása, odaszállása Isten munkájára, és az ő eltökéltsége. Nagyon érdekes lesz találkozni vele is.